Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, kedves képernyő előtt ülők, első bőti Isten tiszteletünket kezdjük az új énekesfüzet énekével, az új énekesfüzet 78. énekével, amely így kezdődik: Írd át álmaim.
Megkopott el a matámaim, itt hozom sarumat, szétfoszló vágyaim, leoldom elázott, elhagyott, meghasadt keresztet, lábánál ott hagyom, meghajtom térdemet, írd át álmaim, amire akarod, cseréld én vágyaim, amire akarod, töltsd rá életem, amivel akarod, öleljen jövőmet egészen át karom.
Sok szeretettel köszöntjük a Isten tiszteleten résztvevőket, akár itt a templomban a szolgálók, akár pedig otthon a képernyők előtt ülünk. Most pedig folytassuk az Isten tiszteletünket a 329. dicséretünk éneklésével: Itt állok jászolod felett.
Amen.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk ma, a Róma beniekhez írott levélből, a 12. rész első 8 verséből. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, jobb, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Eszerint szolgálunk is. Ha profétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint profétáljunk. Ha valami más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Áldunk, édesatyánk! Köszönjük a szeretetedet, köszönjük a kiválasztásodat. Köszönjük, hogy elhívtál minket, kiválasztottál a világ alapjainak felvettetése előtt. Köszönjük ezt a hallatlan kiváltságot. Köszönjük, hogy akár mi is ér minket, ebben a tudatban élhetjük az életünket. Urunk, olyan sokféle nyomorúság van most a világon, szerte a széles világon is, de lehet, hogy a mi életünkben is könnyen meg lehet, hogy a lelkünket nyomja valami. De sokunkat testi baj is ért. Olyan sokunk van, sokan van, vagyunk, akiket valamilyen betegségért, vagy az éppen dúló járványból, vagy pedig valami más baj, többen estek át műtéten is közöttünk. Urunk, arra kérünk, hogy ezzel a mai igével vigasztalj, erősíts, áldj meg minket. Mutasd rá, hogy te neked terved van még a bajokkal, még a szenvedésekkel is, és hogy a te szemedben mi értékesek vagyunk, így is. Kérünk, hogy áld meg Andreát, ahogyan hirdeti közöttünk majd az igét, és áld meg minket is, ige hallgatókat, hogy tudjunk rád figyelni, tudjuk letenni azokat a nyomasztó terheket, szenvedésteli dolgokat, amiket át kellett élnünk a minap, és tudjunk belőled erőt meríteni testileg, lelkileg, szellemileg, hogy lássuk a tervedet, lássunk téged, a te személyiségedet, és lássuk a mi sorsunkat a kezedben. Így hívunk, várunk Szentlélek, Úristen, hogy erősíts, vigasztalj, add magadat, adjál nekünk dicsőítő életet. Hadd teljünk meg te veled, Jézus Krisztus, Szentlélek, Atya Isten. Hívunk, várunk, szenteld meg az alkalmunkat Jézus nevében. Amen. Az ige hirdetésre készülve pedig most az új énekesfüzet 32. énekét énekeljük. Bizakodjatok, jó az Úr, jósága éltet.
Áldás békességet, én is szeretettel köszöntelek benneteket. Engedjétek meg, testvérek, hogy a 139. Zsoltárt olvassam föl nektek, mint amit Isten a szívünkre akar helyezni ezen a vasárnapon. Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked. Az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid, könyvedben minden megvan írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg belőlük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, mi hatalmas azoknak száma. Számolgatom, de több a homokszemeknél, s a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid, hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Uram, ne utáljam-e támadóidat. Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeim mély lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Ámen. Van ennek a Zsoltárnak egy nagyon durva része, ami így a magasztalásból ki emelkedik, de hát ez is hozzátartozik az emberi természetünkhöz, ahogyan Dávid természetéhez, úgy a miénkhez is. Az a mostani igehirdetésemnek a címe, hogy baj-e, hogy olyan vagyok, amilyen. A múlt heti istentiszteleten arról hallottunk tanítást, hogy Istentől a szolgálatra kaptunk elhívást. Hallottuk, hogy mit jelent szolgálni, és hogy hogyan lehet az Istennek való szolgálatot nem rabszolgaságként megélni, hanem szabad emberként abban részt venni. Szolgálni igazából azt kellene, hogy jelentse, hogy Istenre nézek, Istenben gyönyörködöm, őt szemlélem, és az ő kedvéért, az ő szeretetéért teszek vagy nem teszek dolgokat. És azért vagyok szabad, mert magam döntök arról, hogy akarok-e Istenre nézni, akarok-e benne gyönyörködni, akarok-e vele számolni, akarok-e benne hinni, akarom-e magamévá tenni az ő erejét, és akarom-e őt magam mellett tudni. Tudjuk-e vajon az Istent szeretni önmagáért? Sokszor szoktuk hangoztatni, ugye, hogy Isten milyen nagy dolgokat tett értünk. Legfőképpen azt, hogy odaadta Jézus Krisztust, aki meghalt értünk. De tudjuk-e Istent vajon önmagáért szemlélni, a szeretetért, aki az ő lénye, a szeretete? Ezt tudjuk-e benne látni, vagy csak az áldozatára tekintünk, és az áldozata miatt igyekszünk őt szeretni? Mert hogy Isten ezt teszi velünk, már hogy nem azért szeret bennünket, amit teszünk, hanem azért szeret bennünket, akik vagyunk. Olyannak szeret bennünket, amilyenek vagyunk. És ugye a Zsoltár nagyon szépen elmondta, hogy hát az Isten teremtett, az Isten formált, akkor, amikor még nekem öntudatom nem volt, az Isten akarta, hogy én valakivé legyek. És ő önmagamért szeret, nem pedig azért, amit teszek, vagy nem teszek. Nem szabad abban hazudni embertársainknak, hogy az Istennek való szolgálat, az Istennel való kapcsolat, az azért tud egyfajta rabság lenni, mert ha egyszer valaki igazán mélységeiben, közelről megtapasztalja az Isten szeretetét, akkor ez rabulejti őt. Akkor ez fogva tartja a szó legszebb, legnemesebb, legjobb értelmében. Tehát ha én egyszer megtapasztalom az Isten szeretetét, ahogy ő körülölel engem, megvigasztal engem, ahogy felemel engem, akkor újra és újra vágyom visszatérni ehhez a szeretethez, és nem akarok ettől szabadulni, hanem ott akarok lenni, nem akarok máshova menni. Ugye ezt fogalmazta meg Péter apostol is, amikor azt mondja Jézusnak, hogy hát Uram, hát kihez mehetnénk, kihez mennénk? Hát örök életnek beszéde van nálad. Tehát akárhova megyek, mindig visszavágyom hozzád. Akármit csinálok, még ha rossz dolgokat is, újra és újra visszavonz engem az Isten szeretete, hogyha azt igazán megtapasztaltam. Azzal együtt, amit ugye itt a Zsoltár is ír, amit ilyen kiemelkedő vagy meredek résznek említettem, hogy bizony bennünk van sokszor ez a fajta gyűlölet, amiről Dávid ír. Ugye bár megölnéd, Istenem, a bűnöst. Tehát, és ugye lehetne egy külön prédikációt mondani arról, hogy kit nevezünk mi bűnösnek, és kit nevezünk mi családul beszélőnek vagy gyarlónak. És másik kérdés az, hogy Isten hogy látja ezeket a dolgokat. De hogy bennünk van ez a fajta indulat, itt Dávidban az Úrért, mert ugye arról beszél, hogy akik téged gyűlölnek, azokat én ne utáljam. Akik téged megvetnek, azokat én ne vessem meg. Tehát bennünk van ez az indulat, bennünk van ez a fajta szeretet, az Isten háza iránti féltő szeretet, de ezzel együtt vagyunk mi, meg a jó dolgainkkal együtt vagyunk mi. Szóval ennek a mai Isten tiszteletnek igazából az lenne a témája, remélem nem botránkozik meg rajta senki, hogy ki is az, aki szolgál az Istennek. Vagyis mi, vagyis én, vagyis te. Tehát magunkról akarja az Isten, hogy most egy kicsit gondolkodjunk, szemlélődjünk, nyilván az ő jelenlétében, nyilván az ő szárnyai alatt, vagy az ő szemével kell, hogy egy kicsit önmagunkról beszéljünk. Arról az emberről, akit az Isten megalkotott, akiben gyönyörködni akar, és akit szeret. A legtöbb keresztény ember, de talán a nem keresztények között is nagyon sok olyan van, aki becsmérlő módon beszél sokszor önmagáról, és percekig tudja sorolni, hogy milyen rossz tulajdonságai vannak, és ő miben nem jó, és miben kellene fejlődnie, miben kellene változnia. Van, hogy bűnös, gyarló ember vagyok, ez a tudat, ugye, amit nagyon hamar megtanulunk keresztényként, amikor az Istenhez közeledünk, hogy bűnös ember vagyok a Szent Istenhez képest, és ez a tanítás annyira meg tud bennünket határozni, és meg tud bennünket bénítani, hogy elfeledkezünk azokról a jó dolgokról, amelyeket Isten pedig nekünk adott, amelyeket belénk teremtett, amelyeket belénk formált, és amelyekkel együtt mi magunk vagyunk. Ezeket sokszor nem látjuk, nem akarjuk látni, nem akarjuk elhinni magunkról, és ezáltal, hogy mint egy lepel eltakarja valami előlünk a jó dolgainkat, ezáltal szolgálni se tudunk általuk, meg velük. Tehát megfosztjuk a közösséget önmagunktól, és nem adjuk oda azokat a jó dolgainkat, amelyek pedig bennünk vannak. Ugye a Zsoltár egyértelműen figyelmeztet bennünket, hogy minden porcikánkat, minden képességünket, tulajdonságunkat az Isten formálta. Ő rakott össze bennünket, amihez persze eszközül használta a szüleinket is, akik jobb esetben ugye örömmel járultak ehhez hozzá. Tehát, hogy az Isten pontosan tudja, hogy mi kik vagyunk, Pontosan tudja azt, hogy melyek azok a tulajdonságok, amelyek erősségeink, azok a képességek, amelyekben jók vagyunk, és melyek azok, amelyekben nem vagyunk annyira jók, amelyekben lehet, hogy fejlődni kell, vagy lehet, hogy azt nem is kell nekünk annyira használni. De hogy minden képességünket az Istentől kaptuk. Még azokat is, amelyek révén olyan sokszor bűnt követünk el. De ilyenkor nem a képességgel van a baj, nem azzal a tulajdonságunkkal, ami a miénk, hanem azzal van a baj, hogy azt rosszul használjuk, nem jól használjuk, nem jó helyen használjuk, és félre megy ez a dolog. Lássuk például a vehemenciát, ugye azért vettem ezt előre, mert ez engem is nagyon érint. Sokszor a lendületesség az olyan, mint egy tank, ami, ha jól használjuk, akkor lehet jó, lehet segítség, lehet előrevivő dolog, lehet építő, lehet motiváló más emberek számára, de ha nem vigyázunk, akkor a lendületességünkkel, a vehemenciánkkal elsodrunk másokat. Letarolunk embereket, beletaposunk a lelkükbe, ha nem figyelünk oda. Ha jól használjuk ezt, akkor világokat tudunk legyőzni vele. Vagy eszembe jutottak olyan emberek, akik nagyon szeretnek precízen, pontosan dolgozni. És az egész életük a precizitás és a pontosság körül forog. Néha ez ugye az idegeimre tud menni, és az őrületbe tud kergetni. Máskor viszont, amikor észreveszem a saját lazaságomat, vagy lezserségemet, ezek az emberek segítségül tudnak szolgálni, és ott tudnak lenni mellettem, és ki tudnak engem egészíteni. És olyankor arra gondolok, lám, milyen jó, hogy ők ilyenek. Mert engem is segítenek azzal, hogy ők precízek, pontosak, betartják a határidőket, odafigyelnek arra, ami fontos, és ami előre vivő dolog tud lenni. És sorolhatnánk ezeket a tulajdonságokat, amelyek tudnak jók lenni, és tudnak nehezek lenni. Ugye azt tisztázni kell, hogy a képességek és a lelki ajándékok között különbség van. A képességeinket, meg adottságainkat már születésünkkor odaadta nekünk az Isten. Bennünk van, velünk vannak ezek a képességek. Míg a lelki ajándékokat, azokat a szolgálathoz ajándékképpen pluszba adja az Úristen. Isteni többletként vannak jelen az életünkben. A képességeinket, azokat tudjuk fejleszteni, gyakorolhatjuk benne magunkat, míg a lelki ajándékokat nem kell fejleszteni. Tehát az van, azokat Isten jól adja, akkor adja, amikor kell, és úgy adja, ahogyan kell. Azok nem a mi érdemünk, hanem az Isten az ő dicsőítésére, az ő dicsőségére adja nekünk. Minden közösségben, úgy a mi gyülekezetünkben, vagy akár a munkahelyi közösségeinkben is vannak egyértelműen húzó emberek, akiknek a képességeik, a jó képességeik, vagy a közösség javára működő képességeik, azok előtérbe vannak, és egyértelműek. Mert a közösség javát szolgálják, és szeretjük, amikor ők megnyilvánulnak, mert azt érezzük, hogy haladunk, megyünk előre, csináljuk a dolgunkat, és történnek a dolgok. És ez nem azt jelenti, hogy ők nem fejlesztik magukat, ez nem azt jelenti, hogy őnekik nem kell dolgozniuk saját magukon, ahhoz, hogy húzó emberek legyenek, hanem ők már valahol járnak, és ez a közösség javát abban szolgálja, hogy húzó erőként tudnak szolgálni közöttünk. Egészen biztos, hogy nagyon sokat tettek azért, hogy oda jussanak, ahol ma vannak. És hogyha a közösségeinkre gondolunk, akár a gyülekezeti, vagy akár a munkahelyi közösségre, akkor egészen bizonyos, hogy mindenkinek eszébe jutnak olyan emberek, akik első gondolatunkra, vagy első ránézésre, hát inkább visszahúzó embereknek nevezhetők. Vagy mi azt gondoljuk, hogy ezek visszahúzó emberek, hogy idegesítenek, hogy nem tudunk velük mit kezdeni, hogy bosszantanak, hogy olyan dolgaik vannak, ami újra és újra kiveri nálunk a biztosítékot. Pedig egészen bizonyos, hogy ezeknek az embereknek is vannak olyan képességeik, amelyekkel Isten megáldotta őket. Amelyek ott vannak bennük, és ők jók tudnának abban lenni, és a közösség javát tudnák szolgálni, csak Éppen lehet, hogy soha senki nem vette észre azt, hogy ők miben jók. Vagy soha senki nem értékelte azt, amiben ők jók. Soha senki nem dicsérte meg őket azért, amit jól csinálnak, hanem nagyon sokszor a fejükre tudjuk olvasni, hogy ez sem jó, ezt is másképp kellene, most milyen idétlenül tudtál viselkedni, és ettől fölmegy az agyvizem. Tehát nagyon sokszor a rossz dolgokat propagáljuk, és azokat olvassuk, különösen is ezeknek az embereknek a fejére, pedig lehet, hogy érdemes lenne megkeresni, hogy miben értékesek és miben jók ezek az emberek. És egy picit hadd tegyem a gyülekezetre annak a felelősségét, hogy feladatunk gyülekezetként az, hogy egy-egy embernek a jó képességeit, amivel őt az Isten a születésekor megajándékozta, az segítsünk megtalálni. A gyülekezet, vagy a közösség, még ha nem is a gyülekezeti, de egy munkahelyi közösségnek igenis feladata az, hogy megkeresse a másik emberben a jót, amivel ő szolgálhat, amivel ő még inkább hasznos tagja lehet a közösségnek. És lehetünk ebben önzőek, saját magunkért, hogy nekünk is jobb legyen, hogy mi is jobban érezhessük magunkat attól, hogy az az ember kibontakozik, az az ember a jó oldalát használja, és az az ember jól érzi magát abban, ami ő, vagy aki ő. Arra hívlak benneteket, nyilván saját magamat is, hogy kezdjük el figyelni ezeket a nem szeretem embereket. Kezdjük el figyelni ezeket a számunkra idegesítő embereket. Merjünk hozzájuk egy kicsit közelebb menni, és kezdjük el figyelni őket a szeretet szemével. Tehát ne azért menjünk közelebb, hogy újabb kritikákat tudjunk megfogalmazni, hanem azért menjünk közelebb, hogy a szeretet szemével lássuk őket. Akarjuk meglátni az idegesítő tulajdonságok mellett azt, amiben ő jó, amiben ő hasznos tud lenni, amiben ő segítségünkre tud lenni. Gondolkodjunk el azon, hogy az idegesítő dolgaikat hogyan lehetne jóra használni. Hogyan lehetne azt valahogy az Isten vitorlájába befogni, azt a közösség javára előhívni. És aztán keressük a módját annak, hogy velük is szeretettel meg tudjuk láttatni, hogy mi mindenben tudnak ők jók lenni, és mi mindenben tudják ők a közösséget gazdagítani. Az Isten azt tanítja nekünk, hogy minden képességünkkel tudjuk szolgálni az Istent. Tehát mindennel, amik mi vagyunk. Mert nem véletlen az, amilyenné formált bennünket az Isten. Számtalan példa van arra a Szentírásban, hogy hogyan használta Isten az egyes embereknek az adottságait, a képességeit. A Mózes könyvében, amikor a Szent Sátor építéséről van szó, akkor gyönyörű módon sorolja Isten, hogy milyen művészi képességekkel megáldott emberekre van szüksége. Olyanokra, akik tudnak festeni, szépen varni, gravírozni, akik tudnak formálni tárgyakból gyönyörűségeket. Tehát az Istennek szüksége van a művészi tehetségünkre, de szüksége van az adminisztrációs képességeinkre, szüksége van a sütés-főzés szeretetére bennünk, már aki szereti ezt. Szüksége van az Istennek arra, amikor valaki szépen tud hímezni, amikor valaki jól gazdálkodik, amikor valaki a menedzselésben nagyon profi. Szüksége van az Istennek arra, amikor valakinek jó füle van a zenére, a hallásra, a zeneszerzésre, vagy tud szépen varni, vagy magvas filozófiai gondolatai vannak, és a gondolkodásával előre viszi a világot és a közösséget. Szüksége van Istennek a kézügyességünkre, a fizikai erőnkre, a feltalálói képességünkre, a kereskedni tudásunkra, a tanítani tudásunkra, és még sorolhatnánk azokat a tulajdonságokat, amelyek ott vannak bennünk, azokat a képességeket, amelyeket Isten oda ajándékozott nekünk. És könnyen tudjuk vizsgálni ezt magunkba. Vagy legalábbis azt gondolom, hogy ez nem szabad, hogy egy bonyolult kérdés legyen önmagunk számára. Tehát mi az, amit én szeretek csinálni? Mi az, amiben én jól érzem magam? És hogyha ezt meg tudom fogalmazni, ha ha el tudom magamnak legalább mondani, akkor ne bánjam, hogy ez így van. Ne kezdjem el kicsinyíteni, hogy hát ez igazából semmi, meg ez nincsen senkinek a hasznára, mert ez nem igaz. Ez nem jó hozzáállás, ez nem az, amit az Isten ki akar belőlünk hozni, hogy jó, felismertünk valami jót magunkba, és akkor azonnal tömködjük is le, és tiporjuk a földbe azokat a jó dolgokat, amelyek egyébként bennünk vannak. Nem helyes magatartás ez. Persze tanítjuk azt, hogy alázattal legyünk. Na de mit is jelent az alázat? Az alázat az nem azt jelenti, hogy alakoskodok. Az nem azt jelenti, hogy bocs, hogy élek. Az nem azt jelenti, hogy engedjétek meg, hogy a küszöb alatt bekúszszak. Ez nem azt jelenti, hogy csak a sarokba meghúzódok, és az jó. Nem ezt jelenti. Az alázat azt jelenti, ahogy ezt gyönyörű példája egyébként Pál apostol, aki nagyon sokszor megütközök rajta, hogy milyen magabiztosan tudja mondani, hogy ő milyen ember, és sorolja, hogy mennyi minden jó tulajdonsága van, és mennyi nyelvet beszél, és milyen okos, és hogy Isten milyen talentumokat adott neki. De, ugye, ez a fontos, és itt jön be az alázat, hogy soha nem kérdőjelezi azt meg, hogy kitől kapta ezteket az ajándékokat. Tehát az alázat az, amikor azt tudom mondani, hogy igen, ezekben tök jól vagyok, meg jó vagyok, azért, mert Istentől kaptam ezeket. Azért, mert Isten formált engem ilyenni. Azért, mert Isten akarja használni azt, aki én vagyok. A szó jó és nemes értelmében véve a használatot. Szóval a saját dolgunk is, de a gyülekezetünk, a közösségeink dolga is az, hogy felkutassuk, hogy ki miben jó és miben találja fel leginkább, legjobban magát. Melyik az a foglalatosság, amiben jól érzi magát a másik ember, és hogyan lehet ezt a közösség javára fordítani. És Isten azt akarja, hogy megtegyem azt, amire képes vagyok. Tehát az megint csak egy helytelen keresztény magatartás, hogy hát várom úgy a sült galambot, hogy akkor majd Isten használ. Tehát nekem menni kell, kezdeményeznem kell, tehát kell, hogy legyen bennem egyfajta magabiztosság, mint aki tudja, hogy igen, én szeretek, nem tudom, takarítani. Tényleg szeretek egyébként. Szeretek meghallgatni embereket. És még sorolhatnám mindenki, hogy ki mit szeret csinálni. És az Isten azt akarja, hogy ezekbe legyünk magabiztosak is, az ő erejével, az előtte való alázatba, tehát tudva azt, hogy ez tőle van, menjünk előre, és menjünk szolgálatba, menjünk a közösség javáért. Nézzük azt, hogy hogyan tudnék hasznára lenni a velem szemben levő embernek, vagy a közösségemnek, akárhol is vagyok. Arra is figyelmeztet bennünket az ige úgy összességében, hogy az a legjobb, hogyha megmaradunk a saját bőrünkbe. Tehát nem jó az, és a közösségnek sem jó, ha másnak a feladatait akarom én csinálni, amiben én nem érzem jól magam, amiben én nem vagyok jó, ami nem annyira az erősségem. Tehát akkor ott el kell gondolkodni, és meg kell keresni, hogy biztos, hogy ez az, ahol nekem szolgálnom kell, ahol nekem lennem kell, ahol én hasznára vagyok a közösségnek. Biztos, hogy nem valaki másnak az életét és a szolgálatait akarom én élni. Mert Isten azt akarja, hogy a saját életünket éljük, a saját szolgálatainkat végezzük. Azt, amire ő elhívott, amire ő formált bennünket, amiben ő akarja, hogy mi ott legyünk és jók legyünk. Soha nem kéri, hogy áldozzuk fel az életünket olyan dolgokra, amikbe mondjuk nem vagyunk annyira tehetségesek. Soha nem kéri azt az Isten szerintem, hogy nélküle, vagy nem az ő indítatására, vagy nem az ő akaratából szenvedjünk, hanem magunkat helyezzük újra és újra a mártír szerepbe. Nem kéri Isten, hogy mártírok legyünk. Hogyha a mártíromságra akar bennünket az Isten vezetni, akkor meg fogja hozzá adni az erőt, és nem fogom azt mártírumságnak érezni, hanem az Istennel való közösségnek fogom érezni, még ha bele is kell halljak. Szóval jó azt látnunk, hogy mi úgy, ahogy vagyunk, az Isten gyönyörűségére tudunk lenni, és embertársaink javára. És jó ebben megerősödni. Ugye, mert az is fontos egyébként, hogy legyenek visszajelzések erre. De a közösség nem mindig tud odafigyelni arra, hogy újra és újra engem megdicsérjen, hogy visszajelezzen. Jaj, de ügyes vagy, jaj, de jól csinálod, mennyire hálás vagyok, érted? Nagyon sokszor megteszi, a mi gyülekezetünk is nagyon sokszor megteszi, nagyon sokszor érzem, és bizonyára érzik mindazok, akik szolgálnak. De a közösség nem tudja ezt mindig, mert nem tud egyszerűen mindig erre odafigyelni. Viszont az erőt nem is feltétlen a közösségből veszem elsődlegesen, vagy a közösség dicsérő szavaiból veszem elsődlegesen, hanem attól az Istentől, akitől kaptam a képességeimet, meg a tulajdonságaimat. Ugye ezért szükséges az, hogy újra és újra oda menjek az Isten elé. Bőjtben ez nagyon aktuális. Oda menni az Isten elé, erőt gyűjteni belőle, gyönyörködni ő benne, és örülni annak, akivé ő engem teremtett. És ez a gyönyörködés, ez az Istennel való közösség, ez az Istennel való kommunikáció, a vele való beszélgetés, a nála való elcsendesedés formál engem. Mert Isten megmutatja az élethelyzeteimet. Az Isten előhozza a kérdéseimet, a kétségeimet, a bizonytalanságomat, a kudarcaimat, és újra át akarja ezeket velem beszélni, azért, hogy megerősödjek önmagamban, illetve ő benne leginkább, hogy nem hiába való az életem, hogy nem véletlenül vagyok az, aki, és olyan, amilyen, hanem ő akar engem így, ilyennek, és egyre jobbnak használni és látni. Persze nagyon sokszor van bennünk egyfajta álszerénység, és vagy talán, ha nem ilyen durva szót használok, akkor talán finomítva egy picit mondhatjuk azt is, hogy az önismeretnek a hiánya. Amikor azt mondjuk, hogy hát én nem tudom, miben vagyok jó, én igazából nem, semmiben nem vagyok jó. Amikor valaki ezt kimondja, hogy én semmiben nem vagyok jó, akkor most mondom neki, hogy ez nem igaz, és ez nem az Isten szava. Tehát ez valahonnan máshonnan jön, olyan erőtől, aki le akar bennünket nyomni, vagy nagyon sokszor ez magunktól jön. Egyszer régen megdöbbentem, amikor arra jöttem rá, hogy az ember, aki engem leginkább el tud és el akar kaszálni, az én vagyok. Én saját magam tudom a legjobban lehúzni saját magamat. És ez nem jó. Eszembe jutott egy példa, amikor így készültem erre a szolgálatra. Ugye azt már mondtam itt a gyülekezetben, hogy többen tudják, akik ismernek, hogy a miskolci vallástanári szolgálatom az egy nagyon meghatározó része az életemnek. És eszembe jutott, hogy amikor bekerültem a lévai gimnáziumba, és igazgató úr azt mondta, hogy akkor most már nem nevelőtanár akarja, hogy legyek, hanem vallástanár akarja, hogy legyek, miután megvan hozzá az iskolai végzettségem is, meg úgy látja, hogy ebben jó lehetek, és szükség van rám, akkor én attól a perctől kezdve, amikor ő behívott ebbe a szolgálatba, azon gyötrődtem, hogy mennyire nem vagyok alkalmas tanárnak. És hogy mennyire sokkal alkalmasabb lenne erre X vagy Y, akik ott előttem voltak, akik sokkal okosabbak, sokkal vagy sokkal jobban tudnak beszélni a fiatalok nyelvén, vagy sokkal jobb adottságaik vannak ahhoz, hogy a fiatalokhoz közel kerüljenek. És a 9 év alatt csak nagyon a végén jöttem rá arra, hogy ahelyett, hogy így pocskondiáznám saját magamat, és ahelyett, hogy újra és újra megkérdőjelezném a saját szolgálatomat, amiben nem én tülekedtem, hanem az Isten akarta, hogy így legyen, és ebben felhasználta igazgató urat, tehát ahelyett, hogy lenyomnám saját magamat, inkább élveznem kéne a lehetőséget. Hát inkább azon gondolkodni, hogy hogyan tudom akkor magamat képezni, hogyha nem érzem magamat elég jónak. Hogy milyen könyveket lehetne olvasni, milyen továbbképzésekre lehetne menni, kit lehetne a tanári karból megkérdezni ebben vagy abban a kérdésben, hogy jobb legyek. Tehát nem lenyomni kellene magunkat, hanem élvezni azt, ahova az Isten elhívott, és felnőni a feladathoz. És erőt venni magunkon, és csinálni azt, amire elhívást kaptunk. Mennyi, de mennyi örömtől fosztottam meg magamat. De hálás vagyok, hogy visszanézve tanulhatok ebből. És ma, bár tudom azt, hogy nagyon sok mindenben kell fejlődni, de örülök annak, amit csinálok, amit csinálhatok. Mert nem véletlen, hogy itt vagyok. Nyilván fejlődni kell benne, de hogy itt vagyok jól, és itt vagyok jó helyen. És a gyülekezetünk, ugye, hogy a közösség javát nézzük megint, örül annak, és igényt tart arra, hogyha mi jók vagyunk egy szolgálatban, és még jól is érezzük magunkat abban a szolgálatban. Nagyon elment az idő, de még van egy dolog, amiről fontos lenne beszélni, és bocsássátok meg, hogy egy kicsit hosszabb vagyok. A képességeink mellett az Isten a személyiségünket is akarja használni. És úgy, ahogyan vagyunk, tehát ezt már többször elmondtam. Ugye vannak közöttünk olyanok, akik kicsit extrovertáltabbak, tehát akik így szeretnek kilépni a közösség elé, és megmutatni saját magukat, és vannak olyan típusú emberek, akik pedig visszahúzódóbbak, akik szeretnek csöndben munkálkodni, vagy szeretnek másképp ott lenni a szolgálatban, de mind a kétfajta embert akarja az Isten használni. És ugye sorolhatnánk ezeket az ember típusokat, hogy ki milyen, de az a jó hír, hogy ettől vagyunk színesek és pompásak, hogy a Kurzió szavaival éljek, ettől vagyunk nagyon dinamikus közösség, ettől tudunk nagyon változatos közösség lenni, hogy más és más a természetünk, a személyiségünk. És ugye az is érdekes, hogy amikor Jézus tanítványai között konfliktusok voltak, akkor Krisztus sosem mondta azt, hogy miért veszekedtek. Tehát ő sokkal inkább a konfliktusokat arra használta fel, hogy abból tanítson valamit. Hogy felhívja a történetnek vagy a konfliktusnak a tanulságára a figyelmet. És sokkal inkább arra buzdította a tanítványait, hogy fejlődjenek, hogy nem baj, ha összevesztek, csak ne menjen le a napati haragotokkal, hanem beszéljétek meg, béküljetek ki, fordítsátok azt a saját javatokra, amit megtanultatok, és aztán pedig a közösség javára. Figyelni kell arra, hogy tényleg önmagunknak megfelelően, önmagunkhoz hitelesen tudjunk élni ebben az életben, és végezni a munkánkat, mert ha nem, akkor ebből feszültség jön, leginkább belső feszültség. Amikor nem vagyok a helyemen, amikor nem azt csinálom, amit szeretek csinálni, vagy amiben jó vagyok, vagy amiben elhívott az Isten, akkor abból feszültség van, akkor abból nehézségek fakadnak, és békétlenség fakad. És ugye nagyon fontos az, hogy visszajelzéseket kapjunk, és ugye említettem az előbb, hogy az Istentől kapjuk elsődlegesen, de fontos, és ezt most mint közösségnek mondom magunknak, hogy fontos, hogy a mellettünk levő embernek visszajelezzünk vagy arról, amiben jó. Még ha nagyon-nagyon pici dolog is az, amit ő csinál, de visszajelezzünk. Elgondolkodtam azon, és odaadom elgondolásra ezt a mondatot, hogy milyen az, amikor a velem együtt dolgozók, velem együtt élők, velem együtt közösségbe, gyülekezetbe járók, állandóan csak azt mondják nekem, hogy én miben vagyok rossz, miben kellene fejlődnöm, mi az, amit nem jól csinálok. Ugye ez egyre visz lejjebb. És milyen az, és eszembe jutottak emberek, meg helyzetek, amikor megdicsérnek. Amikor azt érzed, hogy tehát szárnyakat kapok, és ide nekem az egész világot, és csinálom tovább, és megyek, és szolgálok örömmel azért, mert ez felemel. Gyakoroljuk ezt. Többször gyakoroljuk ezt, hogy emeljük fel egymást azzal, hogy mondom neki, ami nekem tetszett ő benne. És nagyon vigyázva, de szeretettel, diszkréten igyekszem megmondani azt, amiben szerintem lehet, hogy másképp kellene csinálni a dolgokat. Mind a kettőnek helye van, csak nem mindegy, hogy hol, hogy és mikor. És még egy fontos dolog, hogy az életünknek ugye vannak élményei és vannak tapasztalatai. Vannak jó élményeink, jó tapasztalataink, és vannak fájó dolgaink. Ugye az élmények és tapasztalatok azok érnek bennünket a családban, honnan jövünk, milyen családból, milyenek voltak a szüleink, milyen neveltetést kaptunk. Vannak élményeink és megtapasztalásaink az iskolából, a munkavilágából, és vannak élményeink és tapasztalataink a lelki életünkben, az Istennel való kapcsolatunkból, és vannak élményeink a szolgálatokból. Ezeket mind-mind az Isten használni akarja. Tehát nem véletlenül történnek velünk dolgok is, nem véletlenül vannak gyökereink, meg emlékeink. Ezeket mind-mind használni akarja az Isten. És ami érdekes, és ami engem egy kicsit megdöbbentett, hogy meglepődtem ezen, amikor erről olvastam, de igazat kell adjak Rick Warrennek, aki a könyvében azt írja le, hogy ott vannak például a fájdalmaim, ami ugyanúgy élmény és ugyanúgy megtapasztalás. De hogy nem véletlenül vannak nekünk fájdalmaink. És az Isten ezeket is használni akarja. Tehát nem azért enged meg Isten fájdalmakat az életünkben, hogy jól odaszúrjon, hogy jól, nem tudom, fejünkre koppincson, vagy kihúzza a lábunk alól a talajt, és ne vessen rajtunk. Nem ezért. Ugye az életnek az a dolga, hogy megsebezzen, vagy az életnek nem dolga, de megsebez. Az Isten pedig meggyógyít. És a fájdalmainkat az Isten, amikor használja, akkor tud vele gyógyítani. Engem is, és másokat is. És azt akarja az Isten, és ez volt a döbbenet, hogy beszéljek ezekről a fájdalmakról. Nem dicsekedve, hanem elmondva azt a másiknak, amit én megéltem. Azt a szabadítást, ahogy Isten erőt adott nekem, vagy kihozott abból a fájdalomból, ahogy fel tudtam állni az elesettségből, és az Isten megerősített, új dolgokra hívott el, felismertetett velem helyzeteket, vagy szituációkat, embereket, elrontott dolgokat. Beszéljek ezekről, miért? Hogy a másik is erőt tudjon meríteni belőlem. Ugye egymás hite által épüljünk. Tehát Isten a fájdalmainkat is használni akarja. Ki ne tudna leginkább együtt érezni egy gyászoló emberrel, hanem az, aki maga is átélte a gyásznak a mélységesen fájdalmas érzését. Tehát ki ne tudna leginkább együtt érezni egy beteg emberrel, hanem az, aki maga is szenvedett már betegségtől. Vagy ki ne tudna leginkább segíteni az alkohol, a kábítószer, vagy egyéb játék szenvedély rabságából szabadulni vágyó embernek, ha nem az a másik ember, aki megélte a poklok poklát, meg a kínok kínját ezekben a rabságokban, de kiszabadult onnan, mert az Isten kiszabadította őt onnan. És ő tud segíteni. Ő tud példát adni, hogy ez lehetséges. Szóval ne szégyeljük a fájdalmainkat és a bukásainkat se, mert az Isten használni akarja ezeket. Leginkább az Istenről való bizonyságtételnek a helyei, ezek a mi dolgaink, az Isten nagysága felett érzett való öröm az, ami ezekből át tud jönni a másik ember felé. És az Isten ugye egyrészt a szolgálatra, másrészt az ő dicsőségére teremtett bennünket. És ahogyan ő gyönyörködik bennünk, mi is jó, ha ugyanígy gyönyörködünk ő benne. Visszatérve a kérdéshez, az eredeti kérdéshez, hogy baj, hogy olyan vagyok, amilyen. Nyilván, vagy remélem most arra mindenki megtalálta erre a helyes választ, hogy egyáltalán nem. Sőt, az a jó, hogy olyan vagyok, amilyen, nem véletlen, hogy olyan vagyok, amilyen. Igaz, hogy kell rajtam dolgozni, de az Isten elvégzi a maga munkáját én bennem. Az tehát a mi szolgálatunk, hogy azzal, akik vagyunk, amilyenek vagyunk, beálljunk a szeretet szolgálatába, a szerető Isten szolgálatába. Hogy minden cselekedetünk, minden mi dolgunk szeretetben menjen végbe. Ez a keresztény ember elsődleges küldetése. Szeretni, szeretve szolgálni, szeretettel jelen lenni, a jót keresni, a hasznos dolgokra felhívni a figyelmet, és a közösség javára élni és lenni. Azt kívánom, hogy erősítsen meg bennünket az Isten. Ámen. Az ige hirdetése válaszul az új énekeskönyvünknek a 19. énekét énekeljük. Így kezdődik, amim van, hozom eléd.
Amin van, hozom eléd, leteszem a keresztnél, legyen minden csak tiéd, Uram. Minden lépés, minden szó,
imádkozzunk. Köszönjük azt, Urunk, Istenünk, hogy Te tervezel velünk, és köszönjük azt, hogy a világon a legjobban szeretsz bennünket, és köszönjük, hogy te mindig a jó dolgokra fókuszálsz, és a rossz dolgaink, a bukásaink, a fájdalmaink, az igazából, ha mi is átengedjük magunkat neked, akkor beépülnek a jó szolgálatába. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy nálad mindig van új kezdet, hogy te soha nem akarsz bennünket leírni. Mi magunk vagyunk azok, akik leírjuk magunkat. És bocsáss meg, amikor nem a te szereteted szerinti szeretettel szeretjük sem magunkat, sem a másik embert. Olyan sok fájdalom, seb adódik abból, hogy szeretetlenek tudunk lenni. Abból, hogy meggondolatlanok a szavaink, vagy átgondolatlanok a cselekedeteink. De olyan sok fájdalom és seb adódik és fokozódik abból, amikor mi magunk sebzettek vagyunk. És nem tudunk megnyugodni abban, hogy te szeretsz minket, és célod van az életünkkel, hogy van értelme annak, akik mi vagyunk. Segíts, Urunk, látni önmagunkat és a másik embert is a te szemeden keresztül. De ez csak úgy tud megvalósulni, hogyha időt töltünk veled, és belőled merítünk erőt és szeretetet is. Mert a mi erőnk hamar elfogy, a mi szeretetünk nagyon véges, és nagyon hamar eljutunk a végéhez. De ha belőled merítünk, ha tőled tanulunk szeretni, hogyha melletted éljük át a szeretve levésnek az állapotát, akkor könnyebb ezt odaadni másnak is. Segíts, Urunk, hogy mi magunk tudjunk szerető közösséget teremteni magunk körül, hogy ne mindig a másik embertől várjuk a jót, hanem tegyük mi a jót, tegyem én a jót, igyekezzek én szeretni, igyekezzek én meglátni a másikban azt, amiben ő szárnyalni tud. Urunk, formálj minket. És ezzel együtt, Istenem, nagyon hálás vagyok a gyülekezetünkért, a Káposztásmegyeri gyülekezetért. De hálával tölt el az, hogy hozzánk hasonló közösségek ugyanígy keresik a te akaratodat és a te szerinted való jót. Urunk, hálásak vagyunk azért, mert te ott akarsz lenni életünk minden pillanatában. És köszönjük azt, hogy használsz bennünket a szó jó értelmében, a mások felé való szolgálatban. Így láttasd meg velünk a szegényeket, az árvákat, az elesetteket, a szükségben szenvedőket, az özvegyeket, az elváltakat, a sebzetteket. Hozd elénk őket, Urunk, imádságainkban, veled töltött időnkben, és használj bennünket, küldj bennünket őhozzájuk, oda, ahol segítség lehetünk, ahol szükség van ránk. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik szenvednek a vírusban, a vírus okozta nehézségektől. Imádkozunk azokért, akik gyógyuló félben vannak. Imádkozunk, Urunk, hogy minél kevesebb szövődmény maradjon. Imádkozunk a gyerekekért, akik látszólag könnyen átesnek ezen a betegségen, de annyi veszélyt hordoznak ezzel együtt, önmagukra nézve. Urunk, kérünk, hogy te légy a mi gyógyítónk. És te add meg, hogy ebben a nehéz helyzetben megláthassuk azt, ami igazán lényeges. Megláthassuk a kapcsolatainkban mindazt, ami fontos. És elhagyjuk a haszontalan, a felesleges dolgokat. Kérünk, hogy légy őrizőnk és pásztorunk, add meg nekünk az örömet és a békességet az életben, és azt a gyönyörűséget, hogy élvezni tudjuk mindazt, amit nekünk ide adtál. Óvj meg bennünket a szabadosságtól, hogy szabadságban tudjunk veled együtt lenni. Kérjük ezt Jézus Krisztus nevében és érdeméért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Isten tiszteletünk vége felé közeledve záró énekül a 395. énekünket énekeljük a református énekeskönyvből. 395-ös énekünk így kezdődik: Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Tudva azt, hogy feladatunk van ebben a világban, és küldetésünk, ezzel a tudattal vegyük az Istennek az áldását, és kísérjen el ez bennünket a hétköznapokba. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen. Isten áldjon benneteket. Áldás békességet.